Elnök úr, főtitkár úr, tisztelt akadémikus társaim, kedves vendégeink! Ez az ásatás az 1988-as évvel kezdődött, és a magyar-francia régészeti együttműködésnek mindmáig az egyik legsikeresebb példája. A színhely Bibracte ókori lelőhelynek a mai helyszíne, ez a Mont-Beuvre, egy magányosan álló hegy, amely tulajdonképpen a Massif Centrálnak a legészakibb nyúlványához tartozik, egyébként pedig Morvan területnek a belsejébe helyezkedik el, amit ugye a franciák csak France Profondként, amit hát ugye vidéki Franciaországként lehetne magyarra fordítani. A lelőhelynek az a legnagyobb specialitása, hogy szemben Európa többi, mondjuk azt, hogy kelt a lelőhelyeivel, ez egy történeti lelőhely. Történeti lelőhely, mert Cézár a gall háborúk során igen sok időt töltött itt, tekintettel arra, hogy a Hidus törzsel jó kapcsolatot ápolt, és ennek megfelelően a Bellum Gallicumba többször szóba kerül Bibracte. Hát egyrészt elmondja róla, hogy egy oppidum maximi auctoritatis, tehát a legnagyobb tekintői oppidum, amellett elmondja róla, hogy longe maximum, a legnagyobb a többihez képest, ami itt található, és hát ezen túl történeti eseményekben is szerepet kap. A legelső esemény az Krisztus előtt 58, amikor Cézár a helvéteket, akik a mai Svájc területéről az Atlanti-óceán felé kívánnak vándorolni, Bibracte előtt legyőzi és visszakényszeríti a lakóterületükre. A másik dolog, ami igen sok visszhangot váltott ki az ókori történelemben, ez Krisztus előtt 53, amikor itt, tehát az Oppidum területén Vercingetorixot, az összes gall törzs vezérének kiáltják ki, és hát egy kétségbeesett kísérletet tesznek, hogy megakadályozzák Gallia elfoglalását és a provincia megszervezését. Na most ez a terület, ahol a Hédusz törzs elhelyezkedik, ez lényegében a mai Burgony régiónak a területe, ez közel akkora, mint a magyar Dunántúl, és hát ahogy a térkép feltünteti, ennek a törzsnek számos egyéb kelta törzsel is kapcsolata volt. Ezeknek a státusa különbözőképpen alakultak, voltak kliens törzsek, például az Ambári vagy a Szegusziávi, voltak szövetséges népek nagyon nagy számba, mint a Biturigész, a Szenónész, és maguk a Párizi is, tehát egy elég nagy terület tartozott úgy mondjuk a hatalmi szférájában ennek a Hidus törzsnek. Voltak további városok is, ezekről is főleg Cézártól tudunk, hogyha a térképre nézzünk, akkor ott látjuk a mai nevüket. Macon, ez a Matisco nevet viselte Cézár szerint, Chalon-sur-Saône, ez a Cavillonum nevet, Decize, ez volt a Deketia, és Növer minden valószínűség szerint nem volt más, mint Noviodunum, és végül hát Sancerre egészen északon, ezt Cézár szerint vagy Gortónának hívták, vagy volt egy másik névváltozat is, a Gorgóbinat. Azonban Cézár hangsúlyozza, hogy ezek a városok Bibractéhoz képest nagyon másodrangúak voltak. Ez az egész terület tulajdonképpen az Oszeri plató között, valamint a Roanni síkság között helyezkedik el, ugye a Roanni síksághoz kapcsolódik a Beaujolais, amelyiknek a nevét talán nem kell külön emlegetni, és a Hédúszok területét két folyó határolja, nyugat felől a Loire, kelet felől pedig a Saône. Na most ez az egész terület gyakorlatilag akkor jön létre, amikor a római hódítás megindul Gallia ellen, az Arvernus törzset 120 táján a rómaiak legyőzik, 118-ban megalapítják Narbót, és ezzel hamarosan a provinciának, az első provinciának a létrejötte is bekövetkezik. Na most a hédúszok ezt a szituációt politikai érettséggel értékelik, és jó kapcsolatukat keresnek Rómával. Ez magyarázza azután azt a történetet, amiről már beszéltem, Cézárnak a kapcsolódását a hédúsz területhez. Na most Bibraténak a lokalizálása hosszú időn keresztül egy nyitott kérdés volt. Nem tudták pontosan, hogy hol lehet, tekintettel arra, hogy a első képen bemutatott hegy a történeti időkben semmifajta nyomát nem mutatta ennek a lelőhelynek. Ezért azt gondolták hosszú ideig, hogy a mai Otön alatt volt ez a település, mert ugye Otön lett a környéknek a római kori központja Augustodunum néven, és hát, hogy ez alatt keresendő az előzmény Bibracte. Ez a feltevés azonban tévesnek bizonyult, és az 1860-as években történt meg az azonosítás ennek a lelőhelynek. A két főszereplőt itt látjuk, Bülió, aki hát tulajdonképpen foglalkozását tekintve egy otthoni borkereskedő volt, ugyanakkor azonban kiválóan tudott latinul és jól ismerte az ókori történetet. Ő azonosította a lelőhelyet 1867-ben, és saját költségén elkezdte a feltárását. Most ehhez a feltáráshoz segítséget kapott harmadik Napóleontól. Harmadik Napóleonnak ugyanis a mániája Julius Cézár volt, tehát nem a kelták érdekelték őt elsődlegesen Cézár és Cézárnak a haditettei, és az ő finanszírozásával kezdték el azoknak a lelőeknek a feltárását, ahol Cézár megfordult, ahol hadi eseményekre került sor. Bülió ebből profitált, és gyakorlatilag egészen a 1890-es évek közepéig végezte ezeket az ásatásokat, majd pedig átadta a váltóbotot, a stafétabotot Joseph Déchletnek, aki egészen 1907-ig folytatta az ásatásokat. Déchlet egyébként az unokaöccse volt, és hát mindmáig a vaskori kelta régészetnek egyik legkiemelkedőbb alakja, aki hát igazából véve az egész oppidum kultúrátnak az összetartozását felismerte. Ugye ezeken a táblázatokon látszik, amit ő publikáltat 20. század elején, hogy Bibraktébe, a csehországi Stradonicba, a bajorországi Manchingba és a magyarországi Velemszentviden teljesen azonos lelet típusok találhatók, ami azt mutatja, hogy ebbe a Krisztus előtti második és első századi korszakban a kelta világ egy nagyon egységes kulturális képet mutatott. Ő volt egyébként az, aki az oppidum fogalmat is definiálta. Az oppidum fogalom is Cézáron keresztül terjed el az európai kutatásba. Cézár természetesen az itáliai, a római szóhasználatból indul ki. A római szóhasználat, meg a jogi szövegek is megkülönböztetik a római típusú városokat, ugye ez a kolónia, municipium, a helyi, elsősorban itálikus lakosság településeitől, és ezek a települések kapják eredetileg az oppidum nevet, hogy aztán ezt az elnevezést Cézár kiterjessze a vaskori Európa hasonló településeire is. Ugye az oppidumnak három kritériuma fogalmazódik meg, az egyik az összetelepülés, tehát hogy egy jelentős közösség települ össze egyetlen egy helyre, a másik az, hogy itt jelentős vagyonokat halmoznak fönn, és létrehoznak egyfajta szervezetet, amelyik hát ráadásul különböző rituális elemeket is magába foglal az egésznek a létrehozását illetően. Na most a történet tulajdonképpen itt egy nagy fordulót vesz, hosszú ideig semmi se történik a Mont-Beuvrén, majd François Mitterrand elnöksége idején, akit itt látunk a kép közepén, Mitterrandnak a projektje lesz, hogy ezt a vállalkozást újra megindítsák, és hát számos esetben megfordult a Mont-Beuvre ásatásain, és ott lehetett vele találkozni. És hát ő az, aki tulajdonképpen egy európai koncepcióval áll elő, nevezetesen, hogy a legkülönbözőbb európai országokból kell meghívni szakembereket, ezek hozzák létre azt a bizottságot, ami az egész programot beindítja, majd pedig ezek az országok vegyenek részt az ásatásokon. 1986-ban Jack Lang, az akkori kultuszminiszter hívja meg a résztvevőket, ezek közül került az én személyem is, hogy aztán 1988-ban megindulhasson az ásatás. A résztvevők száma hihetetlenül impozáns, a franciákon kívül belgák, svájciak, spanyolok, skótok, németek, olaszok, szlovének, lengyelek, és még folytathatnám, vesznek részt azóta ezeken az ásatásokon. Na most hát visszatérve magára a lelőhelyre, itt egymás mellett látjuk a Bibracténak a jelenleg rekonstruált alaprajzát, és mellette pedig az erőd rendszerét. Ennek a városnak az érdekessége, hogy dupla erődítmény rendszere van, egy külső és egy belső, a kettő nagyjából egykorú, valamivel idősebb a korábbi erődrendszer, és a mai etimológiai értelmezés szerint Bibracte is, ez a Bifrakt tőre visszavezethető név, ez tulajdonképpen a duplán megerődített települést jelenti. A településnek a különböző központjai ma már az ásatások jóvoltából meglehetősen világosan kirajzolódnak. Többek között a kapuk, ugye az egyik legfontosabb és legjobban helyreállított kapu. Ez a itt látható, tehát a legdélebbi részen látható Röbu kapu. Ennek a rekonstrukciója is megtörtént, ezt látjuk a mellette lévő képen. Ugye itt látjuk a nevezetes Murus Gallicusnak, Gall falnak a rekonstrukcióját. Ezt Cézár részletesen leírja Avaricum ostroma kapcsán. Ez száraz kőfalból és a belsejében egymásra merülegesen helyezett fagerendákból áll, amit aztán földdel és egyéb törmelékkel kitöltenek, és ez a megjelenésében jól tükröződik, mert a kőfalnak a külső oldalát ezek a kilógó gerenda végek tagolják. Na most van egy főútja ennek az egész oppidumnak, ami hát itt viszonylag jól kirajzolódik, és ennek mentén jutunk el a Pâtur du Couvent-hoz, ami azt jelenti, hogy a kolostornak a legelője. Ez onnan jön, hogy itt volt a középkorban egy ferences kolostor, aminek a romjai aztán előkerültek, és most látogathatóak, és ennek a területén alakul ki az egyik korai központja a területnek. Na most a kapu és a Pâtur du Couvent között elsősorban műhelyek, tehát egy ipari tevékenységnek a szinterei, továbbá kereskedelmi tevékenységnek a szinterei találhatók meg az ásatások jóvoltából. Aztán tovább visz ez az útvonal az északi irányba, és itt egyrészt ez az úgynevezett Parcochevau, ez a tulajdonképpen a vaskori lakótelepeknek a szintere, míg északon a úgynevezett teraszon található meg a legkorábbi közigazgatási központ. Ez egy sánccal részbe körülvett terület, ahol tudjuk a cézári leírásokból különböző gyűlésekre került sor. További kapuk, források és egyebek tartoznak ide. Na most a mi területünk, ez a ennek a bizottságnak a döntése után a Pâtur du Couvent-nak a zónájára esik, és hát itt láthatjuk ez az elég bonyolult régészeti képletet, ami itt megfigyelhető. Hát legelőször is 1987-ben a spanyolok föltártak egy medencét, egy hajó alakú medencét, ami megjelenik mindkét képünkön. Itt fönt ugye az útvonalnak a közepén, ez gránitból készült, gránit kváderekből készült, és hát az volt a koncepció, hogy nyilván ennek a területnek a főtere fogható meg, és ebbe építették bele ezt a szimbolikus jelentőségű medencét, amit bizonyos értelemben a településnek a központját jelenti. Na most mi először azt a feladatot kaptuk, hogy a medencétől délfele ezt a akkor térnek tekintett zónát kutassuk meg, és rövidesen kiderült, hogy ez a terület valójában egy útvonal, egy 14 méter széles útvonal, és hát meglehetősen apokrif módon ebbe az útvonalba építik bele ezt a bizonyos medencét. Itt látszik a szaggatott vonalak környékén a mi ásatásunknak a szintere. Az útról az derült ki, hogy ez lényegében a második század vége fele jön létre, Krisztus előtt, ez az oppidum megalapításának az időpontja. Eleinte 9 méter széles, majd valamikor mondjuk azt, hogy a 80-as évek táján Krisztus előtt 4 méterrel kibővítik ezt az utat, és végeredményben létrejön egy igen tekintélyes főútvonal, és ez teszi lehetővé, hogy egyáltalán helye legyen ennek a bizonyos medencének ezt a fontos építkezést. A medence sajátossága az, hogy egyáltalán nem a kelta területeken megszokott építkezési formát mutatja, hanem erőteljesen mediterrán hatást mutat. Ez a kváder építkezés, ami gránitot használ az építkezéshez, ez elsősorban Marseille fele mutat, tehát ennek a hátterében egy nagyon erőteljes déli kapcsolat húzódik meg. Most ezután kerül sor a kolostor legelőjéhez tartozó résznek a feltárására. Ugye, amit szaggatottan látunk, az egyfelől egészen déle maga a kolostor, ennek a feltárása is megtörtént, ezt franciák végezték, ez a kolostor a 18. századig áll fenn, és akkor tűzvész áldozata lesz. És van egy második része, amelyik északabbra az úttal találkozik, ez a gazdasági része a kolostornak. Ezt szintén magyarok ásták, ez a Laszowski Józsefféle középkoros expedíció volt, és ezek után térhettünk mi rá gyakorlatilag a további épületeknek a föltárására. Igazából véve itt egy inzuláról van szó, és ennek az inzulának a központi részén, ugye közvetlenül a kolostor szomszédságában helyezkednek el azok az épületek, amiket mi kiástunk. Az első építmény, ez egy domusz volt. Ez gyakorlatilag egy római típusú domusz, tehát lakóház, amely teljes mértékben megfelel a római szabványnak, ami azt jelenti, hogy a keleti részén az átriumos rész helyezkedik el, ugye ennek az átriumnak itt látjuk a rekonstrukcióját, egyébként az ásatásnak az építésze, aki régészetet is végzett, Timár Lőrinc, és ehhez kapcsolódik nyugat fele a perisztílium, ez a oszlopos folyosókkal körülvett udvar. Bejáratok két felől vannak, egyrészt az átrium oldalán, másfelől pedig a perisztílium oldalán, ahol ez a szürke sáv a központi útvonalat jelenti. Ez az építmény az előkerült leletanyag jóvoltából, ezek elsősorban teraszigillálták, Krisztus előtt 20 körül épül, majd pedig Augustus uralkodásának a vége előtt elhagyják. Ez összefügg azzal, hogy ugye Bibraktét tulajdonképpen Augustus idején feladják. Na most a továbbiak során az ásatás folytatódott mély árkok létrehozásával. Itt a római 21-es helyiség zónájában, ez közvetlenül a kolostor közelébe helyezkedik el, voltak olyan helyiségek, amik teljesen bolygatatlanok voltak, vagyis megvolt a ókori padlószint, hát ezt látjuk a baloldali képen. Ugye ott kivehető az a úgynevezett terrazzo padló, ez egy öntött padló a rómaiaknál, amely teljes mértékben megvan, és amikor itt elkezdtük a mélyásatást, ez 2000-ben indult el, akkor hát elég nagy meglepetésünkre nem a domusznak egy korábbi verziója került elő, mint ahogy ez más helyeken a Mont-Beuvrén bekövetkezett, hanem egy egész más építmény. Ugye itt egy kő alapzaton egy oszlopnak a töredékei maradnak meg, az oszlop bázissal is rajta az oszlop alsó kiképzette elemeivel. Tehát itt már első látásra azt mondhattuk, hogy itt a Domus alatt egy egész más típusú épület van, ami hát a méreteket tekintve valószínűleg valami fajta középület kellett, hogy legyen. Hogy ez tisztázódjon, ahhoz azonban néhány évnek kellett eltelnie. Igazába véve az előbb bemutatott oszlopbázison kívül, ami itt a C1-jel jelenik meg a baloldali térképünkön, ugye a nyíl is oda irányul nagyjából. Elsősorban oszlop helyeket sikerült találnunk, egy oszlop hely, ugye például a C2-es, de hát ott még három további oszlop hely maradt meg. Ennek alapján viszont minden probléma nélkül rekonstruálni lehetett azt, hogy az épület belsejében azt lehet mondani, hogy egy oszlopokkal tagolt térség alakul ki, tehát van egy olyan zóna, ahol a hosszanti oldalakon és a rövid oldalakon egyaránt oszlopok találhatók. Ugye ezeknek az oszlopoknak a száma a rövid oldalon 4, míg a hosszú oldalon 8. És hát ez a oszlopos belső zóna, ami hát tulajdonképpen, hogyha a Vitruviust olvassuk, egy spatium mediumnak határozható meg, lényegében egy 18x90 méteres terület, és ezt magába foglalja egy 24x14 méteres csarnok. Na most, keletfele folytatjuk az ásatást, akkor egy térségre jutunk, amelynek a területén számos szondást hajtottunk végre, és hát kiderül, hogy ez a térség egyrészt beépítetlen, és hát egy nagyon jól kialakított felülete van, ahol ugyan a kövezet nem maradt meg, de ennek az esélye valószínűleg azért szűnt meg, mert mint látni fogjuk, ezt az egész objektumot később lerombolták, éppen a már említett Domus miatt. Tehát itt kirajzolódik egy olyan együttes, ahol adva van ez a bizonyos belső oszlopcsarnokos építmény, ehhez kapcsolódik egy nagyjából négyzet alakú tér, és hát a kettőnek az együttes jelenléte tulajdonképpen az interpretációt megadta. Itt egy római típusú létesítményről van szó, amelynek egyik része maga a bazilika, ugye itt nem az ókeresztény bazilikáról van szó, hanem a római középületről, amely a római fórumon megtalálható, és hát amelyiknek a funkciója eleinte főleg gazdasági és pénzügyi dolgoknak az intézkedése volt, később pedig hát erősen a bíráskodásnak a szintere is lett ez a bizonyos bazilika rész. Tehát a hozzátartozó tér, amelyik nagyjából 22x22 méter nagyságú, pedig tulajdonképpen a fórumnak felel meg. Vagyis hát viszonylag a legnagyobb meglepetésünkre ennek a benszülött oppidumnak a területén egy római típusú köztér jelenik meg. Ezt még a 1990-es években is kétségbe vonták sokan, amikor hát a montbeuvrei ásatások már előre haladtak, mondván, hogy ez a benszülött település nyilvánvalóan megőrizte a karakterét. Nos, hát itt egy új elem jelent meg, amelyik arra utalt, hogy bekövetkezett egy bizonyos változás a Krisztus előtti első század folyamán, amelyik új funkciókat igyekezett ennek a területnek adni. Na most az értelmezéshez hozzájárultak olyan felfedezések, mint amit itt látunk, hogy azt látjuk ezen a baloldali képen, hogy a fórum felszínére a bazilikából egy kettős lépcsőn lehetett lejutni, ennek nagyon sok analógiája van a másút feltárt fórumok és bazilikák alapján. A mélyásatások még azt is kiderítették, hogy, és ezt a felső képen látjuk, hogy egy akvéduktus húzódik az egész terület alatt. Hát ez is egy római építmény, és hát tulajdonképpen a legkorábbi fázis ennek a római jelenlétnek éppen a akvéduktusból adódik, amelyik a vízellátást biztosította. Ez tehát a legkorábbi építési fázis. Na most a fórumot övező helyiségekben nagyon sok pusztulási réteg került elő. Ugye, amit itt látunk, ez tulajdonképpen egy tető pusztulásának két fázisa. A baloldali a beomlás, amikor is, hát hogy ott látjuk a tetőhöz tartozó tegulákat, ezek a lapos cserepek és a imbrexeket, ezek a félkör alakú cserepek. Majd ennek a lebontása után ott vannak a fa maradványok, és nagyon érdekes módon ezek határozottan égett fa maradványok, tehát a pusztulás értelmezése kapcsán felvetődik egy tűzvész lehetősége, hogy ez most véletlen volt, természeti csapás volt, vagy esetleg az egész objektumnak a lebontásával függött össze, erre nehéz felelni. Kétségtelen viszont, hogy a fa elemek, amik a padlón nyugszanak, ezek alatt kerültek elő régészetileg értelmezhető leletek, elsősorban olyan kerámia, ami viszonylag jól keltezhető, és ennek alapján a pusztulás Krisztus előtt 30 táján, tehát közvetlenül a augusztus korát megelőző időszakra tehető. Vagyis hát viszonylag rövid ideig létezett ez a bazilika és a hozzátartozó fórum a feltárt eredmények alapján. Na most, hogyha tovább folytatjuk a vizsgálatot, néhány dokumentum az építkezési sajátosságokra vonatkozóan. Itt újra látjuk ezt a bizonyos oszlopmaradványt, és mellette ezek a jobbkéz felől látható töredékek, ezek oszlopelemek. Tehát itt egy olyan konstrukcióról van szó, amely az oszlopokat egy eléggé komplikált módon produkálta. Egyrészt van a mészkő lábazat, ez a mészkő, ezt megvizsgáltattuk, ez Dél-Burgonyból származik, és mellette vannak az oszlopnak a háromszög alakú elemei, ezek vagy gránitból vannak, vagy riolitból vannak, mindkét követ a helyszínen meg lehet találni, tehát ott fejtették. Tehát ebből egy eléggé kompozit oszlop forma jelenik meg, hogyha technikai szempontból vizsgáljuk. Nagyon sok egyéb elem is előkerült. A legfontosabb egyebek közt ez a korintoszi oszlop, amelynek több töredékét is megtaláltuk. Párhuzamok alapján, ugye itt van ez a Szent, ez nyugat Franciaországban van, az ókorban ennek Mediolanum Santorum volt a neve, és hát ez nagyon jól keltezhető a késő köztársaság korra, tehát ez megint egyfajta támpont az egész építkezésnek a datálásához. Előkerültek továbbá olyan elemek, amik oszlopbázisokhoz tartoznak, és előkerültek olyan oszlopfők, amik viszont a toszkán oszlopformát mutatják, tehát a bazilika értelmezése során ezt a kétfajta oszloptípust kell figyelembe vennünk. Vannak továbbá pillérek, ezek általában gránitból készültek, és nem mészkőből, és hát vannak egyéb töredékek, amik ugyancsak kiegészítik ezt a gyűjteményt. Na most, hogyha az oszlop típusokat a Vitruvius és egyéb adatok alapján az arányrendszerek szempontjából vizsgáljuk, akkor több típust találunk. Vannak ezek a 5 méternél nagyobb vagy közel 5 méteres oszlop formák, amelyeknél a magasabb oszlop kellett, hogy legyen a korintoszi típusú, az alacsonyabb oszlop kellett, hogy legyen a toszkán típusú. Ugyanakkor kisebb méretű toszkán oszlopok is vannak, továbbá különböző pillér és pilaszter formák, amik ugyancsak rekonstruálhatóak. Na most hát ezek már elég sok támpontot adnak a rekonstrukcióhoz, amire mindjárt majd kitérünk. Most az építkezési sajátosságok vizsgálata során azt látjuk, hogy itt tulajdonképpen a Vitruvius által leírt úgynevezett ichnográfia, vagyis ez a rácsszerkezetre emlékeztető tervezésnek a rekonstrukciója válik lehetségessé. Ugye a kiindulási pont gyakorlatilag a bazilika és a fórum találkozásának a pontja. Na most, ami a fórumot illeti, ez lényegében egy 100 láb átmérőjű körbe szerkeszthető, ugye a római lábat kell ebben az esetben alkalmazni, és ugyanebből a pontból határozható meg részint a bazilikának a legnyugatabbik sarka, illetőleg a hozzá kapcsolódó hosszú portikuszerű épületnek a hasonló helyi sarka. Tehát itt egy nagyon jól rekonstruálható római típusú szerkesztési elv jelenik meg, ami tehát megint csak megerősíti, hogy ennek a építményrendszernek a kivitelezése a római tevékenységhez kapcsolódik. Na most egy nagyobb problémát vet föl a rekonstrukció, mert hiszen mindazok az elemek, amiket itt felhasználhatunk, most az alaprajzi sajátosságokat nem tekintve, tulajdonképpen másodlagos helyzetbe kerültek elő, beépítve a domuszba, és így tovább. Itt két lehetséges megoldás kínálkozik. Az egyik egy egyszintű bazilika, amit felül látunk. Ennek két nagy problémája van. Egyfelől, hogy a nyugati csarnoknak a befedése egy olyan anomáliát mutat, ami hát tulajdonképpen kezelhetetlennek tűnik. A másik pedig, hogy a feltárt építési elemeknek a jelentős része hát ennél nem használható fel. Így került előtérbe az emeletes, tehát egy szinten magasabb bazilikának a lehetősége, amelyiknek van egy központi kiemelt része, amelyikben az egész oszlopos csarnok elhelyezkedik, ezt ugye egy sátortető fedi le. Itt megoldható ennek a nyugati csarnoknak is a befedése, és hát ez tűnik a valószínűbbnek a mai megítélésünk szerint, és hát ebből adódóan itt látjuk a két rekonstrukciót, a felső, amit tehát gyakorlatilag elvetettünk, és az alsó, ez a centrálisan kiemelt bazilika, alul tehát a magasabb oszlopokkal, valószínűleg a magas toszkán oszlopok voltak kívül, és a korintoszi oszlopok belül, és ehhez kapcsolódik egy emeleti rész, az alacsonyabb, a kisebb méretű, ugyancsak toszkán oszlopokkal. Na most az előkerült építészeti elemek ezt az árkádos szerkezetet is megerősítik, és itt látjuk azt a lépcsőrendszert, amivel tulajdonképpen el lehet jutni a fórumnak a színhelyére. Előkerültek továbbá még antefixek, tehát olyan terakotta elemek, amik a cserepekhez, elsősorban ugye a kupalakú cserepeknek az elejét fedik le. Ezek arcos ábrázolásokat mutatnak, előképeik megint csak Itália felől értelmezhetőek. És hát itt is tulajdonképpen azt látjuk, ahogy az itáliai elemek megjelennek ennek a csarnoknak a felépítésében. Na most a továbbiak során a következő években a nyugati résznek a feltárására is sor kerül, tehát itt a fórumhoz kapcsolódó az út és a fórum bazilikája közti résznek a feltárása következett be. Itt előkerült ez a 12x16 méteres, tulajdonképpen quadriportikusnak nevezhető udvar, amelyiken keresztül el lehetett jutni a bejárati zónához. A bejárati zónában közvetlenül az úthoz kapcsolódva találtuk meg a fő bejáratot, ez egy ilyen 3 méteres bejárati elem volt. Ezen keresztül egy lépcsővel jutunk azután a quadriportikusos részbe, és hát aztán innen lehet tovább menni a bazilika és a fórum irányában. Na most a dolognak az az érdekessége, hogy megint csak a római fórum építkezésekhez hasonlóan a bejárati részt követően ezek a kisméretű helyiségek jelennek meg a kapunak a két oldalán, ezek az úgynevezett taberné, amelyek hát megint csak tudjuk római analógiák alapján, hogy ezek elsődlegesen kereskedelmi tevékenységnek a színterei voltak. Most maga a bejárati rész látható itt, ez a bizonyos 3 méteres bejárati szakasz egy útnak a maradványaival. Ez lényegében a bazilika periódusban jön létre, azonban szinte változatlanul megőrzik a domusz felépítése után is, tehát ez az egyik legtartósabb eleme ennek az egész objektumnak. A rekonstrukciónak nagyon kevés támpontja van. Azt látjuk, hogy a bejárat mentén olyan bázisok kerültek elő, amik monumentális pillérekre utalnak, hát ezeket jelöli ez a rekonstrukció, de igazából véve további építészeti elemek egyelőre nem kerültek elő. Na most az egész problémának a keltezésében a legnagyobb segítséget számunkra a kerámia leletek mutatják. A kerámia leletek feldolgozását Szabó Dániel végezte, aki azután a Párizsi Egyetemen, a Sorbonne Paris-Quatre Egyetemen ezért a PhD címet elnyerte. Na most, hogyha ezt az összeállítást mutatjuk, itt különböző típusú kerámiákat látunk. Itt az első 8 az, amelyik déli eredetű, értvén ezelőtt elsősorban Itáliát. Ezek különböző fekete mázas edények, amiket kampániai kerámiának nevezünk és egyebek. Ebben most nem mennék bele, a dolog az, a lényege az, hogy keltezés szempontjából ezek a legfontosabbak. Na most ezeknek a elemzése azt az eredményt hozta, hogy a fórumnak és a bazilikának a kiépítése Krisztus előtt 50 tájára keltezhető, tehát közvetlenül a gal háborúk után feltehetően, de itt már átlépünk a hipotézisek világába, ugye a cézári kezdeményezésre jön létre ez az építmény. Ugye tudjuk azt megint csak Cézár leírásából, hogy a gal háború után egy darabig még Bibracte-ban van, és hát ott a részben törvényt ül, részben pedig mindenféle rendelkezéseket hoz. Hát ezek közé esetleg hipotétikusan besorolható ez a vállalkozás is, és hát ahogy erre már utaltam a pusztulási rétegek kapcsán, lényegében azt mondhatjuk, hogy 30 táján ég le ez az egész objektum, és ezzel felszámolják ezt a létesítményt. Na most, hogyha analógiákat keresünk, ilyen viszonylag kisméretű fórumok Itáliában is akadnak, azonban elsősorban az itálikus településekre vonatkoznak ezek az analógiák. Itt felül látunk kettőt is, az egyik Szépinum, a másik Lucus Feronié. Ezek szinte méretüket tekintve teljes mértékben megegyeznek a Bibracte, illetve, mint látni fogjuk, a dél-franciaországi fórumokkal. Ezzel szemben a kolónia fórumai, mint ez a toszkánai Cosa fórum, ezek jóval nagyobbak, sokkal inkább megfelelnek egy másik hagyománynak, amely a római alapítású városokhoz kapcsolódott. Ugyanis Szépinum is, meg Lucus Feronié, és ezek tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a itálikus városfejlődésnek a dokumentumai, és ebbe a sémába illeszthetők bele Bibractéval együtt ezek a bizonyos galliai fórumok. Russino, Glanum, Lodön, ezek Dél-Galliába kerültek elő, és tudjuk azt, hogy itt Krisztus előtt 40 táján kapták meg ezt a bizonyos Jus Latinumot ezek a települések, és ennek hatására épül fel aztán a fórumuk, de ez már az augusztus korra tehető, tehát Bibracte, amelyik Krisztus előtt 50-ben épül, e tekintetben is lényegesen korábbi. És hát a mai ismereteink szerint azt mondhatjuk, hogy a Itálián kívüli európai provinciákba, beleszámítva be Hiszpániát, Galliát például, ez a legkorábbi, ma ismert római fórum. Na most a további történet egész röviden az, hogy a fórum nem sokáig létezik, mint erről szó volt körülbelül 20 évig. Ekkor ugyanis minden valószínűség szerint augusztus kezdeményezésére feladják ezt a települést, áttelepítik a hegyről a völgybe, a mai Otönbe, Augusto Dunumba a keltákat, és ott létrejön az a római város, ami a környéknek egy igen jelentős települése lesz. Az alaprajz érdekessége, hogy 200 hektárnyi területű, tehát pontosan annyi területet foglal magában, mint ez a bizonyos kelta település, és hát igen jelentős római emlékek maradtak meg, ugye a Szent André kapu, amit itt látunk, vagy a úgynevezett Jánusz templom, ami azonban nem Jánusz templom, és fölötte egy római színház, és ezzel tulajdonképpen Bibracte története lezárul, és ahogy erre már utaltam, Bibracte eltűnik a történelem süllyesztésében. Na most hát, ami még a lelőhelyünket illeti, ezt érdemesnek találta a francia műemlékvédelem, hogy egy nagyon sajátos védőtetőt állítsanak föléjének. Az építésze egy bizonyos Paul André, ez egy igen nevezetes francia építész, aki többek között a Roissy repülőtérnek is az egyik építésze. Ez egy tradicionális védőépület, aminek azonban a tető szerkezete egy rendkívül bonyolult alumínium váz, amit hát ebből az alkalomból kreáltak. Ma már ezt látogatni lehet, és hát igyekeztek megőrizni azokat a momentumokat, amik részben tükrözik a feltárást, és hát tükrözik az egész területnek az átalakulását. Végül néhány publikáció, nem sokára még az idei év folyamán valószínűleg megjelenik a nagy, több kötetes publikációja is ennek a területnek. Köszönöm, hogy meghallgattak.